Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok! Szentirmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Jobbágyi a 21-es főút mentén, az Agyva folyócska két partján, a Cserhát és a Mátra lábánál fekszik. A település panorámáját messziről meghatározza a nagy hársas vulkáni kúpja, tetején a geodéziai toronnyal. A vidék természeti, néprajzi és szakrális értékeket is őriz. Érdemes megállni például a tájháznál, ahol a lakosság több évi gyűjtésének tárgyanyaga található. Az értékmentő tevékenységről és a tájház jövőbeni lehetőségeiről Végvári Attiláné hagyományőrzőt kérdezem.
Ez a ház, ahova ide most érkeztünk, egy 1900-as évek elején épült régi parasztház, valószínű egy kicsit szegényebb emberek lakhatták, mert nincs meg az a három osztata, tehát megvan a konyha, nagyház, kisház, kamra, de itt a kamrát alakítottuk át, mert ha bemegyünk majd részletesebben, igen, elmondom. A parasztházak akkoriban vályogtéglából épültek, ugye az egy sár, meg töreknek a keveréke. Fagerendás, zsúptetős házak voltak, mondjuk ez ugye már át van alakítva, meg az idők folyamán is több tulajdonosa volt, tehát kisebb-nagyobb átalakítások vannak. Akkor talán menjünk be.
Bejöttünk az udvarra, tehát látszik, hogy nagyon szép, nagy, tágas udvart, tehát van még lehetőség itt a háznak, az udvarán is.
Majd itt kialakítani egy közösségi teret, tehát szeretnénk, hogyha a tájház nem csak tájház lenne, hanem egy élő tájház. Itt nyugdíjasok, gyerekek, civil közösségek vagy baráti társaságok is eljöhetnének, és akkor gondoltuk, hogy az udvaron még ilyen kiülőt, nyársalót, kemencét, hogyha lesz rá anyagi keretünk, meg erőnk, akkor egy kocsiszint, amihez még a régi, esetleg megtalálható földműveléshez használatos eszközöket tudjuk majd bemutatni.
Folyamatban van ez a gyűjtés, igen, még most is?
Pontosan így van, igen. Mindig szívesen fogadjuk, aki még most is felajánl, mert hát mindig azért elfér, ha nem is mindent annyira külön-külön tudunk bemutatni, de hát gyűjtjük, mert még érték.
Fölléptünk a tornácra, nagyon szépen ki van téglázva az alsó rész, meg vannak a tartógerendák. Kicsit olyan alacsonynak tűnik nekem.
Talán azt gondolom, hogy az őseink egy kicsit alacsonyabbak is voltak, meg hát, mint említettem az elején, lehet, hogy ez egy szegényebb parasztemberé volt, nem feltétlenül módos, mert azért azok nagyobbak.
És ez vályogház, ahogy itt említetted
van,
is.
Pontosan, igen. Így, ha belépünk, itt ez egyből a konyhába,
konyhába
tudunk belépni.
Tágas.
Igen, fagerendás, mondjuk ugye miután sokszor, illetve sok tulajdonosa volt az elsőtől kezdve, tehát ezért kisebb-nagyobb átalakítások. Jellemző volt a parasztházakra a három osztat, amikor belépünk, első a konyha, legnagyobb élettér. Tehát régen itt történt minden, a család nagyja itt volt, balra nyílik a nagyház, úgy hívták azt, hogy nagyház, vagy tiszta szoba.
Ez nyílik az utcafrontra.
Így van, két kis ablaka, 1800-as év vége, 900-as évek elején használatos bútorokkal berendezve, kicsit tornyos ágy, magasra vetve. Érdekes, hogy az ágyak, ahol parasztházaknál, a módosságát az jellemezte, hogy milyen magasra van. Igen, hát itt azért nem olyan magasra van. De örülünk neki, azért megmutatom.
Igen, ha fölhajtod a takarót, és itt vannak a párnák.
Igen, hát ilyen kimondottan, ugye tényleg a alkalmakra, illetve a vendégeknek, vagy betegség kapcsán, mit tudom én, akkor fektették bele. Egyébként nem használták. Itt tartották a ruhákat, a kaszniba.
Fiókos
ez
kaszni.
Ez a fiókos, vagy most azt mondják, hogy komód, de ez még kaszni volt itt, legalábbis palócéknál. Igen, és akkor ez olyan érdekes, én emlékszem, a nagymamám is, ugye népviseletet hordott, rakott szoknya, ilyen nagyon sűrűn ráncolt, és az úgy volt tárolva, hogy összehajtották egy ilyen tekercsnek, összekötötték, aztán úgy volt berakva a fiókba.
Igen. Látom itt a kendőket, fényes igen. Kendők kiterítve.
Így van, ez ugye, mikor készültek már templomba, akkor már kirakták, hogy egy kicsit simuljon asztalon, kikészítve a olvasó, imakönyv, a kasznim vagy komódon egy kis tükör, gyertyatartók, virágtartók, imakönyv, kis emlékek, akkor a szekrényekbe azért volt, ugye, megmutatom ezt is.
Igen, két nagy ajtós szekrény, ilyen két ajtós szekrény.
Ebbe a staférunk vászomból, ugye, meg saját maguk által hímzett terítők, törölközők, abroszok, hát a háztartáshoz szükséges, igen. Akkor hagyományosan a szekrény tetején. Igen, mert régen így volt, hogy a nagyház ugye ez nem volt fűtve, és oda rakták fel a birsalmát, befőtteket. Ezekkel, igen, akkor volt olyan is, hogy zsírt, mert ugye
itt van a zsíros bödön, igen.
Így van a zsíros bödön.
És érzem is a birsalma illatát.
Hát ez egész télen így volt, tehát nagyon, tehát ez volt a légfrissítő szerintem.
És főleg a vályog volt, ugye ez egy hűvös ház volt, így nem van, csak a nagy szoba vagy a nagy igen. Ház, hanem úgy általában a...
Még azt, hogy ugye a fal, mindenhol fehérre festve minden, meszelve, falakon szent képek, Jézus szíve, Mária szíve, meg hát amit ugye szerettek akkor, illetve az emberek, igen. Meg hát vallásosak voltak. Igen.
Kijövünk a konyhába, itt is nagyon szép a burkolat.
A konyhába, hát hagyományos a falon több helyen falvédő, saját maguk által hímzett, akkor szólt a fürdőszoba, a lavor, igen, a mosdóállvány lavorral, szennyes láda tartó, ami ilyen ülőalkalmatosság, szekrény, amiben szolid edényeket, nem túl cifrák, mindent tartottak.
Pöttyösbögre, úgyis kancsók.
Petróleum lámpa, mert nem feltétlen villany volt még az elején. Akkor a használati tárgyaknak kis telázsi rajta, kis bödön, nagyobb bödön, tál, lisztároló.
A fatüzelésű tűzhely.
Így, de hát a masina, sparhelt, tűzhely. Ugye az öregek este kukoricát morzsoltak benn, csutkával tüzeltek, van itt látható ez egy köpülő, vajkészítéshez vizes pad, azon a vödör, kancsók, tej, tehát nagyon sok helyen volt tehén, ott ugye amikor a tejet mérték, akkor ez a literes, ezzel szedték a tejet, ezzel öntötte a nagy zsétárból, ha zsétárunk nincsen, az a zsétár az egy olyan vödör alakú, amibe fejtek.
Tehát minden, ami kell a háztartásban, igazi. Itt pedig egy varrógép, ugye az asszonyoknak, igen, rádió a sarokban, van, régi rádió. Régi,
így van, lócánk.
Ez bent szövök. Volt? Ilyen kint szokott a gangon lenni.
Gangon is, meg benne a konyhába, sőt, még a nagyházba is, mert ugye vendégség alkalmával akkor oda terítettek, igen, de mondom, ez egy kis szűkösebb.
Haladunk hátra, ez most a hátsó szoba, ez ami igen, ilyen mesterszoba.
Kis ház, de helyszűke miatt... Mi nem kisháznak, tehát mert azt mondja, a nagyházat nem használtak, a kisházba laktak, itt aludtak jobban. De mi ezt most helyszűke miatt használati tárgyakkal, kinti szerszámokkal, szövőszékkel rendeztük be, akkor amit kaptunk, például Jobbágyiba iparos emberek is voltak többek között, Homolya Józsi bácsi cipész, annak megkaptuk a családjától a régi bőrvarró gépét, két pár csizmát, akkor a cégért tartó táblát.
Van. És itt a szövőszék, amiről meséltél, és ezen lehet készíteni ezeket a szőnyegeket, futókat?
Hát igen, miután ugye a falusi emberek javarészt önellátók voltak, mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkoztak, maguknak készítették, hát iparos embereink is voltak, de például az asszonyoknak téli elfoglaltsága a szövés volt. De mellette láthatóak a disznőléshez használatos kis fateknő, kurkamosóteknő, zsírkeverőkanál,
Ennél a tájháznál, most ahogy mondod, hogy teljesen be van rendezve, tulajdonképpen itt sok mindent láthatunk, ami a valamikori lakásnak a berendezési tárgyai voltak. Ez először megszületett, mint gyűjtemény, és utána jött a ház, hogy hát ha már van egy ilyen gyűjteményünk, akkor ezt úgy kellene láttatni, hogy a saját környezetében?
Nem, az a helyzet, hogy fordítva volt. Igen, a házat szerezte meg az önkormányzat, felújította, de ugye már az újítás, már akkor terv volt arról, hogy azért lesz, hogy majd berendezzük. És amikor elkészült, meg már menet közben gyűjtögettünk, és akkor a végén rendeztük. Meg hát így menet közben, úgyhogy szívesen veszünk bárkitől bármit.
De jó, hogy ezeket a régi eszközöket nem dobták ki. Látszik, hogy régiek, hát tehát régi, ezt tárolgatták igen, őket sokáig.
Van. Hát meg az a másik, hogy Jobbágy egy kicsit eltérő összetételű falu volt, mint általában egy tőzsgyökeres falu. Mert itt az 50-es években a hegy gyomrába volt egy andezit bánya, ami később azt mondták, hogy fegyvergyár, vagy valami ilyesmi, akár műszergyár, és itt nagyon sokan dolgoztak. Akkor katonaság is volt, tehát nem csak ez a régi földműves emberek laktak, és akkor azért behozták jobban a kultúrát, az ipart, keveredett a helyzet.
A főút másik oldalán van az a hegy, amiről igen. meséltél, annak a tetején van is egy kilátó, igen, onnan egy jobban rá lehet látni a tájra.
Igen, azt akartam is mondani, hogy azért, aki túrázni szeret, a tájházon kívül a Jobbágyi meg az Apci hegy között van egy tengerszemnek mondott, de bányató. De nagyon jó, és nagyon szép a környezete, nagyon sokan látogatják nyáron, meg télen is. Meg van kinn a hegygyomrából egy kis csurgó, tehát ez a neve, egy forrás, igen, oda is sokan járnak, tehát van, aki napi szinten jár oda vízé, akkor nagy dolog lenne, hogyha az andezitbe beengednének, de sajnos ez ugye katonai objektum volt, 60-ban ugyan bezárták, 1960-ban, mint gyár, de hát most is őrzött hely, úgyhogy ez kizárt dolog.
De a tetejére, a kilátóra föl lehet menni?
Lehet, így van, nagyon klasszul. A apcitó, az, vagy széleskő, amit említettem, a tengerszem, ott a hegygerincen végig ki lehet jönni a Jobbágyi hegyre, és az a kilátóba föl lehet menni. Egyébként a hegyünk 506 méter magas, úgyhogy tiszta időben az alföldig le lehet látni. Nagyon szuper.
A tájháztól nem messze egy dombtetőn áll jobbágyi hófehérfalú középkori gótikus alapokra épült katolikus temploma. Az épület körül valamikor temetkezési hely is volt. A támpilléres kőfallal övezett domboldal várszerűen emelkedik ki a tájból. Kiválóan fotózható innen a kanyargó főutca és a nagy hársas andezit vonulata. Itt folytatjuk a sétánkat Végvári Attilánéval, akivel nem csak a templomról, de a község temetőjében nyugvó, jobbágyihoz kötődő hírességekről is beszélgetünk. Feljöttünk akkor ide a templomdombra, ugye jobbágyi másik nevezetessége a templom.
Templomunk is körülbelül a középkorból való, nem ilyen nagy méretű volt, hanem kisebb, csak ugye a történelem során történtek változások, például a török vész akkor is nagyon megviselte a templomot, tatárjárás, és bővítettek, meg hát a lakosság is igényelte, mert egyre többen voltak a településen. A templomtorony, ez is talán kétszer is leégett, tehát többször átépítették, nem így volt a kezdeti, meg benn majd meglátjuk, hogy a templomtornyot három ilyen boltíves nagy oszlop tartja, egyébként a templom egyhajós. Ez a kőgát, amit most látunk, az utca felül viszont, mert ez ugye hátul van, utca felül még támfalakkal meg van erősítve, 1330-ba említi először.
A főbejárat mellett bal oldalon Szent István király, jobb oldalon pedig Árpádházi Szent Erzsébet?
Igen.
Igen, a rózsákat igen, tartja a kezében, igen, ez a két szobor van a fal fülkében, és most akkor belépünk a templomba.
Itt, ahogy belépünk jobbra, már mondom is, tehát egy kis kápolna van még a faluba, amit 1911-ben egy család hálából építetett, de falusi összefogással.
Ez egy Lurdi kápolna?
Lurdi kápolna, igen, a Mária és a Bernadett, de az utóbbi időben elég sok megrázkódtatás érte ott a kis kápolnát, és úgy döntött a plébános, hogy behozatja. Ebből még az az érdekesség, hogy például a köveket, az asszonyok az eredetihez a hegyről szatyorba holták le darabonként, és volt valaki a Szentföldön, onnan hozott egy kis követ, mint erekje, az be lett építve, igen.
És akkor ez most itt bent látható a templomban.
Így van, így.
Ó, de szép, de nagy belmagasság, és gyönyörű szép freskóka a mennyezeten több az jelenetet.
1960-ban újították fel, vagy festette egy Szilágyi János nevezetű ember. Mondom így az embereknek, vagy falusiaknak is, hogy nem is tudják, hogy micsoda érték van a faluba. Mert ez a freskó sorozat Jézusnak a nagyobb, életének a nagyobb állomásait említ, ugye a születés, akkor a prédikációk, a keresztre feszítés, illetve a feltámadás. A legelső, az oltár felett pedig Szent István, amikor felajánlja Magyarországot a szűzanyának, az látható. A főoltár az egy szárnyas oltár, fölötte Szent György, mert a templomnak a védőszentje Szent György. Tehát az április 24-én volt a falu búcsú, azon kívül, ami még olyan nagy búcsú van itt Jobbágyiba, a fogadott ünnep Sarlós Boldogasszony. Az pedig azért, mert az 1700-as években tehát nagyon nagy vihar tönkretette az egész termést, és akkor a falu megfogadta, hogy Sarlós Boldogasszonyhoz fog könyörögni, tehát igen, fogadott ünnepe lett.
Igen, Sárkányölő Szent Györgynek a képét látjuk az oltár felett.
Igen, azt is egy 1700-as évek végén festette Söf József.
Ha megfordulunk, orgonája is van a templomnak, igen, nagy, igen. Elég nagy orgona, hogy így a karzatot alulról szemléljük.
Igen, tehát ez van itt ugye a torony alatt, tehát amit említettem, a három boltív, illetve a négy tartó pillér, a fölött van az orgona, régen megvan, már szám, hogy többször fel lett újítva. Akkor itt, ami nagyon híres, meg gyönyörű, szerintem a fájdalmas oltár, a piétával, ez Európában is ritka, fából készült szobor. Ugyancsak fából készült a oltár és a szószék, mellette meg egy egyszerű keresztelő kút van, esetleg azt
kicsit,
is
ha előre megyünk. Ez is fából készült.
Igen, fából készült a szószék, oltár meg a piéta. Egy renoválás során, amikor ugye pucolták újra a templomot, vagy kívülről renoválták, akkor fedeződött fel, hogy itt a régi templomnak a bejárata volt. Tehát ez volt a közép részen, tehát a középső része, ez egy gót stílus, a kis hegyes szűk bejárat.
Pont szemben leszünk a gótikus boltíves ajtóval, igen.
Kis falfülke, kőből épült a templom. Tehát ezek a kockák, azok valószínű már ugye újabb renoválásnak az eredményeit látjuk, mint hogyha téglák lennek, de ott a ajtónyílás fölött látni, hogy az terméskövek vannak összerakva. Sőt, a másik oldalán, a északi részén, ugyancsak a tatarozáskor észleltek több ajtónyílást, sőt kriptanyílást is, de nem tárták föl. És ugye az is, mint említettük az előbb, hogy temető volt a templom környékén. Hát biztos elegendő volt még akkor, de most sajnos már nagyon nagy a temetőnk.
Dombon is van, tehát innen, igen, erről a templomdombról rá lehet látni az előbb említett nagy hársas hegyre.
Itt most a településnek pont a közepén vagyunk. Tényleg a legjobban látható, meg szétnézhető helyen. Itt szemben, amit említettem is az előbb, itt van a hősök emlékműve. A világháborúba elhunyt hősökre emlékezünk, meg nemzeti ünnepeket itt szoktunk tartani. Szemben egy régi iskola. Iskola mellett megy el az út, tehát a falunak a déli részére ott van egy nagy temető, ahol, ha elmondhatom, igen híres emberek nyugszanak, például Frivalszky Imre, a híres természettudós, aki jobbágyi lakos volt, akkor Bérci Károly, a műfordító újságíró ugyancsak, tehát nekik birtokaik voltak itt. Akkor itt a faluba található még, ha elmondhatom, másik nevezetes embernek is emléktáblája, a régi polgármesteri hivatalon, ami most felújítás alatt van, és talán lehet, hogy vendégházat is szeretnénk benne kialakítani, hogy aki erre jár itt a Mátráján, akkor nyugodtan megszállhat. Ott a háznak a falán emléktábla őrzi Fáji Andrásnak, Fáji András írónak, akit az iskola névadója is, a emlékét, és Mészői Gézának, a festőnek, mert az is élt és alkotott itt. Egy híres festménye, a Birkanyáj, az például itt készítette jobbágyiba, igen. Igen, a Gubányi Károly, ő tervezte a mandzsúriai vasútvonalat, vasútmérnök. Itt született Gubányi Károly.
Jobbágyi község látnivalóiról Végvári Attiláné hagyományőrzővel beszélgettünk. A nagymarosi gesztenyés tanösvény minden évszakban bejárható. A község központjából indulva, a jelző és információs táblákat követve, a Kálvária domb érintésével a település fölé magasodó hegytetőre juthatunk.
Az útvonalon Celler Zoltán tudományos kutató kalauzol.
Tehát én itt születtem, sőt, egy gesztenyés mentén születtem, tehát így még inkább a gesztenyéshez kötődöm.
Nos, itt állunk a Kálváriára felvezető lépcső előtt, és a Nagymarosi gesztenyés tanösvény második állomásán. Tehát nyilván ez egy hosszabb út. Az, hogy gesztenyés tanösvény, ez egy létrehozott útvonal, illetve az, hogy gesztenyés, ez így Nagymaroshoz mennyire köthető, mint szelíd gesztenye termesztési terület?
Hát Nagymaroson a gesztenyés, tehát ősi gesztenyések vannak, amiben aztán későbbi telepítések is történtek, ez fűződik Kári Robert, Hunyadi Mátyás nevéhez is kötődnek telepítések, de nyilván a kettő nem zárja ki egymást, sőt összefügg, hogy annak idején láthatták, hogy itt a gesztenye jól viselkedik, és megvan, és jól érzi magát, akkor hoztak Nápolyból, Firenzéből értékesnek ítélt változatokat, és ezzel gazdagodott, és egyre változatosabb a nagymarosi gesztenyés. Úgy néz ki a település, hogy ha úgy írnám le, hogy mint egy hosszába félvágott százlábú, tehát mennek föl a, nagyjából északfele folyik itt a Duna, és mennek föl a meredek eróziós völgyek, amik enyhén, aztán később meredekebben emelkednek, és akkor minden utca északi oldala gesztenyés volt. Tehát itt ezen a területen nagyon sok elkülönülő gesztenyés maradvány folt van, 20 elkülönülő kisebb-nagyobb folt, jó rész magán tulajdonban, de van állami tulajdon is az erdészet kezelésébe. Igazából a gesztenyés tanösvény ezeknek a gesztenyéseknek a múltját, jelenét és várható jövőjét próbálja bemutatni, tehát egy időutazás is egyben, és emellett a táji értékekre is felhívja a figyelmet, illetve láthatjuk, mivel ilyen az elhelyezkedési településnek, ezért bizony szűk területen belül nagy változatosság is van. Tehát van az árterdő jelleg, és az északias kitettségi oldalakon, és a déli kitettségünknek szikakivalasos lejtőztje, ritkásabb, ligetesebb erdő, és ennek az értékeit láthatjuk is. A táblákon pedig követhetjük a gesztenyések kultúrtörténeti, tájesztétikai, növény és állattani értékei, tehát biológiai értékeit is, és illetve gyönyörködhetünk a tájba.
Igen. Az, hogy szelíd gesztenye, ez ugye mi azt úgy ismerjük, hogy már feldolgozott állapotban, esetleg szem állapotban, amikor mi megsüthetjük, vagy megfőzhetjük. Viszont az, hogy itt ezen a vidéken ilyen jó talajtani, illetve éghajlati adottságok voltak, hogy megélt ez a fa csoport, vagy ez a fajta gesztenyefa?
Igen, ez is érdekes, tehát ezt pont egyébként a második táblánál jó helyen állunk, ez, mert ez próbálja bemutatni a környék ökológiai egységét is. Érdekessége a Nagymarosnak, hogy hegyekkel körbezárt. Tehát itt a Visegrádi hegység, a Pilincs, a Naszály és a Dél-Börzsöny, tehát a Börzsönyi hegységgel által körbezárt, ezért a késő tavaszi és a kora őszi fagyoktól mentes, ezért a gyümölcstermesztés nagyon nagy. Tehát itt muszáj volt abból megélni mindenhol és itt is, amit meg lehet termelni, és itt a gyümölcstermesztés, ez a sajátos mikroklíma miatt nagyon kedvező volt az itt élők számára, és így kialakult, tehát a természet, a tájadottság, és az emberek szorgalma, szakértelme, ami kialakította itt a gesztenyéseket.
Több állomást foglal magába ez a tanösvény, és elég hosszú utat jár be az, aki akár gyalogosan, akár vezetetten, vagy talán nem tudom mennyire lehet ezt babakocsival, vagy egyéb kerekes közlekedési eszközzel bejárni. A megállók mi alapján lettek kijelölve?
Nagyon sok variáció volt, amikor ezt kigondoltuk, hogy legyen ez a tanösvény, akkor nagyon, tehát több száz verzió volt, hogy hol is haladjon a tanösvény, sok szempont befolyásolta. Az egyik ilyen valóban az, hogy mennyire járható, a másik pedig az, hogy kerülje el a magán gesztenyéseket, de azért mégis gesztenyés tanösvényből adódóan azért gesztenyéseket is érintsem. Tehát az eleje, én azt szoktam mondani, hogy az eleje az elég meredek. Úgy kell elkezdeni, mint egy kiránduló út, ha megyünk mondjuk a kékjelzésen akár, azért az nem babakocsira van kitalálva. Tehát inkább próbáltuk, azt is fontosnak tartottuk, hogy már meglévő utak legyenek, meglévő jelzett turista utak, tehát ne nagyon újat a természetben ne alakítsunk ki. És hát itt nyilván a Nemzeti Park, az erdészet kapcsolatban, ők is kellett az áldásuk rá, hogy mehessen ez az ösvény.
Elindulhatunk erre esetleg? A Kálvária útvonala is beletartozik része. Tehát mire számítson az, aki szeretné végigjárni akár egy ilyen napos túra során a gesztenyés tanösvényt?
7 kilométer az út, És akár 7 óra is lehet, attól függ, ha mondjuk vezetett túra esetén, úgy szoktam vezetni túrát, akkor attól függ, mennyit beszélek. És általában sokat. Tehát akkor ezen a 3-5 óra is lehet, hogy akár még hosszabb, nyilván attól is függ, hogy mennyi kérdés van, meg mennyire egy-egy táblán, mennyire van olyan érdekesség, hogy az arról egy kicsit jobban beszéljünk, de teljesen nyitottan látva, tehát nem kell hozzá vezetés, illetve nem kötelező jelleg, hogy aki elindul az első ponton, végig kell járni az összeset, tehát ez sok útvonalon le lehet csatlakozni, illetve fel lehet csatlakozni a tanösvényre, és 22 tábla van a tanösvény mentén, ami bemutatja a természeti táji értékeket és a kultúrtörténet és mindenféle, ami a gesztenyéshez kapcsolódó értékeket, illetve a közben arra ügyeltünk, hogy gyönyörködni is lehessen a tájban.
Nagymaroson mi volt ennek a fának úgymond a kultúrtörténete? Itt már tényleg erdőről Igen. érdemes beszélni? Igen. Erdőkről?
Igen. Tehát a régi leírás szerint koszorúként körbeölt a települést. És jelenleg is úgy mondják, hogy hát a gesztenyés körülöli a települést. Én meg úgy szoktam javítani, hogy pont az az érdekesség, hogy ennél sokkal több, mert nem is csak simán körbeöleli, hanem mélyen benyúlik a településbe. Tehát azért ritka, hogy a település ennyi zöld terület van, ami ráadásul nem, igen, tehát mind díszfa is jelentős, tehát virágzáskor csoda, ódákat zengenek költőink, íróink is, de még ehető is. Tehát azért tehát nagyon sok funkciós a hasznosítása. És hogy régen hogy hasznosították, tehát egy erdőjeleget öltött, gyakorlatilag kis túlzásra mondom, nulla ráfordítással, tehát nem olyan, mint egy mondjuk egy málás vagy egy ribizlés, amiről nagyon sok munkával járt, hogy aztán learassuk a gyümölcsöt. Így gyakorlatilag szinte semmilyen munka árán is az ölünkbe hullott a termés, és ennél sokkal többet adott, mint termés. Tehát régen tehát nagyon komplexen hasznosított a gesztenyét, gyűjtötték a benne lévő gyógynövényeket, rengeteg gomba, van olyan gomba, ami mikor híz a kapcsolatban él a gesztenyével, tehát jó a gombának, jó a fának, és még ehető is. Tehát a gombát is gyűjtötték, aztán gyűjtötték a lehulló lombot is, azt is többféleképpen hasznosították. Van olyan gesztenyés, amit legelőként is hasznosult, tehát egy nagyon komplex, sokfunkciós hasznosítása volt, és még tájéztetik értéke is volt, ami a tájéztetik érték az inkább mai, az utóbbi évtizedekben divatos az, hogy hú, de szép, valami régen az emberek erre nem adtak, és ezt megszáfolja a gesztenye, mert Károly Róbert az írások szerint sétálutat és arboritumot is létesített nagymarosi gesztenyésekben. Tehát már akkor észrevették, hogy nem csak finom a gesztenye, hanem milyen szép itt sétálni és milyen felüdítő. Tehát ezt már 700 éve tudták, nem nekünk kell most ezt kitalálni. Igen. Úgyhogy a tanösvény azt akár 700 éves létrehozhatták volna, ha arboritumot is és sétálutokat létrehoztak, gyakorlatilag tanösvényt hoztak létre, csak nem kellett táblával, mert az ember körülnézett és látta azt, amit most itt leírunk a táblára, ami esetleg csak felhívja a figyelmet, hogy mit lehet látni, és aki mondjuk abban az időszakban jön a tanösvényen, amikor épp mondjuk ilyen időszakban, tehát itt a fokozottan védett és védett vadvirágait bemutató tábla, az azért jó, mert akkor legközelebb is azt mondja, jó, akkor jövök tavasszal, és amikor épp virágzik az a növény, amit itt a táblán látok, azt látom majd a valóságban is.
Thank you.
A szelíd gesztenye nem adja könnyen magát, mint termés, tehát abból a kis szúrós tasakból valahogy ki kell bányászni. Sokkal szúrósabb és megközelíthetetlenebb, mint a vadgesztenye. Hogyan dolgozták ezt fel?
Igen, hát ez is, mint minden a gesztenyében sokszínű, a feldolgozás is, a gyűjtés is, mivel ez egy gyakorlatilag fajta jelleg, vagy változati jelleg, tehát itt a régiek úgy mondták, hogy ahány fa, annyiféle termés, tehát nagyon változatos. Ez a kupacsár, amit itt egyébként sutának hívnak, arra is érvényes, hogy van, amelyik sutával együtt hullik le, van, amelyik már nyitottan és kipotyogva, és ezt külön-külön gyűjtötték. Tárolás szempontjából az volt a jó, ami sutástól potyog le, mert jobban tárolható. És hát a régiek, mert hát mondjuk ez is a látszik, hogy változunk, hogy még nagyszüleim simán megfogták, hiába szúrós, hát mi ugye nem annyira már, tehát gyűjtés szempontjából jelenleg kesztyűvel gyűjtjük, amit sutástól esik le. Hát a frissen, aki friss fogyasztásra vagy eladásra szánják, ők kitapossák és úgy szedik föl már a magot, vagy pedig ami eleve csak úgy hullik suta nélkül, az pedig nyilván, az nem kell félni, hogy megszúr minket. De egyébként érdekes, tehát a tárolás szempontjából, ahogy említettem, jobb az, amikor sutástól szedjük, akkor akár tavaszig is el lehetett tartani, és hát azért helybe jöttek a cukrászok, tehát nagyon nagy híre volt, tehát nem csak helyi fogyasztásra, hanem vitték Felvidékre, délnémet városokba, Bécsbe, Budapestre is eljutott, sőt, olyannyira nagy hír volt a nagymarosi gesztenyének, hogy perek voltak abból, hogyha gesztenyét úgy nagymarosiként árultak, ott nem nagymarosi gesztenye volt. Tehát egy igen értékes Bécsben tartott volt, és hajókkal szállították, tehát a szorgalmas gazdák mellé párosult egy nagyon jó kereskedőhálózat. Úgyhogy ez egy komplexen egy jelentős gazdasági és természet és több funkciós érték volt Nagymaroson a gesztenye.
Ön hogyan került közel a gesztenyékhez, a gesztenyéshez, tehát milyen kötődése van? Említette a beszélgetésünk elén, hogy kutató, de azért ettől több kell, hogy egy ilyen tanösvényt kigondoljon, aztán a létrehozásában segítkezzen és sajátjának érezze ennyire.
Hát igazán gesztenyésben nőttem fel, sőt ott születtem. Nem pont a gesztenyésben, de gyakorlatilag kinézek az ablakomon mai nap is, akkor a gesztenyés, egyik gesztenyés erdőfoltra nézek rá. Tehát volt gesztenyésünk, nagyszüleimnek volt gesztenyése, és hát ott gyakorlatilag mindent is, tehát nem csak gesztenyét szedtünk, hanem ott szánkoztam, ott síeltem, ott fociztunk a gesztenyés menti területen. Tehát gyakorlatilag játszótér is volt a gesztenyés. És aztán igazából már gyerekkoromban is, tehát nem is annyira a gesztenyét szedtem és ettem, bár nagyon szeretem, hanem néztem az ott élő világot, növényeket, apróbb és nagyobb állatokat. Tehát ilyen így tetszett, mint egy sajátos élővilágot adó terület. Nyilván gyerek fejjel nem szakomáztam annyira, hanem amit csak megfigyeltem és rácsodálkoztam, de nagyon érdekesen elkülönül a körülötte lévő zárt bükkelegyes, tölgyelegyes erdőtől, tehát egy sajátos mikroklímát alakít ki, egy gesztenyés élővilág a botanikai és erre épülő élővilágban is egy különleges, és aztán ez mivel adott volt, hogy gyakorlatilag ha reggel fölébredtem erre, láttam rá, és még azért szerettem benne mozgolódni is, tehát így nem meglepő, hogy aztán így felnőtt fejjel idáig jutottam.
A tanösvényét említette, hogy több mint 7 kilométer hosszú. Önmagába visszakanyarodik, vagy egy tólig szakaszt járhatnak be az elindulók?
Önmagába kéne, hogy visszakanyarodjon, de azért ez még kicsit sántít, tehát majd reméljük, hogy ez fejlesztődik. Van egy kiinduló pontja és egy végpontja, tehát a természetben próbál minél inkább elmondani, tehát ne csak a gesztenyés, a táblák a gesztenyésről szólnak, de a táj, maga a táj, ahol járunk, az legyen nagyon szép, az fontos szempont volt, meg hogy mást is azért lehessen látni, a természeti értéket bemutatja. És a végponttól egy szép séta vissza mondjuk a kezdőpontig, úgy igyekeztünk úgy, hogy az se unalmas legyen.
Igen. Úgy, ahogy most a Kálváriának, most már lassan itt a kápolnáját elérjük, haladunk fölfelé a lépcsőn. Ez is látványelem, attrakció.
Nevek.
Igen, itt a lépcsőfokoknál látom a neveket.
Vannak írva nevek, tehát egy kultúrtörténeti érték, amikor létrehozták ezt a Kálváriát, akik adományozóknak a nevei szerepelnek a lépcsőfokban. Tehát ez is egy múzeum, nem azért ilyen, mert elhanyagolt, hanem azért, hogy mint műemlék is megállja a helyét, és azért ilyenek a lépcsők.
Igen. Téglalépcső, pihenők, vagy téglapihenők. És most megfordulunk, még mondjuk innen lehetne egy kicsit följebb menni, de már átlátunk a túloldalra. a Duna túloldalára, a visegrádi részre. Hát ez nagyon szép pontja itt a
hegyeknek. Igen. Merdeken elemelkedik az eleje, amikor hát azért kicsit lihegős, és de hát valahogy fel kell, ha szép tájba szeretnénk gyönyörködni, akkor valahogy fel kell jutni valameddig.
Legalább. Most nagyon nehéz felismerni a fákat lombok nélkül. Tud nekem gesztenyefát mutatni itt a környéken? A diót talán még megismerem, lomb nélkül is, a nyírfa is, de ugye a gesztenyefát ugye ritkábban látunk, lomb nélkül főleg, hogy hogyan is néz ki.
Tudom, láthatunk gesztenyefát, sajnos egyre többet lomb nélkül, ami ilyenkor természetes, de vegetációs időszakban, tehát tavasz-nyáron, ősszel is már lomb nélkül látjuk, mert itt van egy betegsége a gesztenyének, ami egész Európában nagyon nagy pusztítást végzett, és nagy maros se volt ebből kivétel. Tehát nagyon sok fa elpusztult. Lombkora nélküli, egyébként így is szép fát szeretnék látni, akkor akár nyáron is láthatjuk, sajnos. De már itt látjuk a gesztenyefákat. Én mindig úgy szoktam mondani, hogy nagyon, tehát nagyon különleges, nyilván elfogultság beszél belőlem, de nem csak látni, hanem hallani is a gesztenyevirágzást. Méhek ilyenkor megőrülnek, tehát a méhek imádják a gesztenyevirágzást, lubickolnak a gesztenyevirágzásban, és tehát egy nagyon kellemes, kedves, döngicsélő hang párosul a gesztenyevirágzással, illetve az illata, az semmivel össze nem hasonlítható.
Tulajdonképp a barkája, ez maga a virágja a gesztenyefának?
Az a hím virágja, de egy azon fán. Azért is érdekes, mert abban is különleges, hogy szélporozta ugyan, de a rovarok is besekítenek.
Tehát ezek a nagyok gesztenyefák?
Ezek a hatalmasak ott arra, ezek mind. Aha. Még ha kicsit erre mehetünk itt az úton, legyünk ez tovább. Már egyenes.
Most még itt ilyen félig erdős, félig a településre is rálátunk. Már a vizet nem látjuk, mert átjöttünk a Kálvária domb túloldalára, és itt haladunk befelé az erdőbe.
Most kicsit ilyen megnyugtatóan és megtévesztően egyenes, aztán majd meredeken emelkedik, de megéri. Tehát olyan szép kilátás van, ami kárpótol azért, mert meredeken kell majd fölfelejével az út, és arra kell mennünk. De ez az a terület, ahol itt látjuk a gesztenyefákat, amiben sikerül úgy, mert ez egy állami tulajdonú és az erdészetkezelésében részt a terület, ahol nyugodtabban vezettük keresztül a tanösvényt, hogy itt nincs az a, nem lehet olyan probléma, hogy magánterület, és akkor a szüret idején itt valaki ez problémát okozhat, sőt itt nyugodtan akár, aki úgy gondolja, szedhet is.
Ilyen óriás nagyra képes megnőni?
Égebra is.
Hát ez ilyen döbrögi fája, hogy több emberes átölelni a törzsét.
Igen, igen. Tehát itt tájesztétikai szempontból is csodálatos a gesztenye, ilyen gesztenye ligetes és erdő, zárt erdő jelleget ölt. És hát a termése, gyakorlatilag a régiek úgy mondták, hogy ahány fa, annyi féle termés, tehát nagyon változatos, de azért valamennyire egységes. Hát mondjuk ez a szélsőséges időjárás, ami tavaly, meg idén volt, az a nagyon naszály, már-már ilyen félsivatag jelleg, az azért nem kedvez, nem csak a gesztenyének, hanem kb. Semminek sem, ami nem ehhez szokott. De azért elmondható, hogy nagyjából azért egységes a termés, tehát viszont van egy betegség, ez ilyen kéregrekezési gomba okozta betegség, ami az ilyen 90%-os vagy még a fölötti pusztulásokat okozott a gesztenyésekbe, így nagymarosan is, tehát itt nagyon sok azért a holtfa, így holtában is még azért látszik a jellege, meg azért így holtában is tud nagyon szép lenni, de nyilván ez, aki a termésért tartja fontosnak mondjuk a gazda, nem vigasztalja, hogy azért még szépnek szép, tehát próbáltuk ezeket a fákat azért kezelni, van egy ilyen biológiai védekezési módszer, és azért úgy látszik, hogy mintha kezdene helyreállni, úgyhogy úgy tűnik, hogy van jövője.
A nagymarosi gesztenyés tanösvényen Celler Zoltán tudományos kutatóval kirándultunk. Műsorunk ezzel véget ért. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy 2026. januárjától hetente kétszer barangolhatnak velünk hazai tájakon, Messzelátó minden hétfőn és pénteken 9:04-től.